Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre Növelő állandó pénteki műsorát hallják, amelyben az organikus pedagógiáról szoktunk beszélgetni dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos főiskola tanárával. Mai alkalommal az Organikus Pedagógiai Egyesület spirituálisával, dr. Csáki Tibor atyával beszélgetek, és egyben köszönöm is, hogy elfogadta a meghívásunkat. Csáki Tibor atya egy nagyon érdekes témát vett elő és foglalt össze egy kis könyv keretében, meg is jelent nyomtatásban is, amely Jézus pedagógiájával foglalkozik. Igazándiból ezzel a témával akkor találkozott úgy élőbe, amikor iskolaigazgató lett, és hát a kollégáknak szeretett volna mangót adni, hogy nekünk keresztényeknek igazándiból a példaképünk Krisztus pedagógiája. De ezt azért olyan nagyon nem foglalta senki össze, nem lapátolta össze, hogy mi minden tartozik ide, és mi minden tanulhatunk Jézusnak a 3 éves itt létéből. Hát akkor kezdjünk is bele.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát amikor én iskolaigazgató lettem először a 92-ben a rendszerváltás után, a Karolina iskola Lácon elindult, és egy év után még a keszthelyi püspök atya megbízott, hogy legyenek a vezetője. Bizony akkor csak azt láttuk, hogy alkotunk pedagógiai programokat, és az evangéliumot hát megfogalmazzuk, mint egy értéket, de a hogyan nagyon nem volt előttünk világos. Egy nagyon göröngyös út volt, amit bejártunk, és azt kell mondanom azért, hogy az elmúlt 30 évnek a tapasztalata van ebben a kis jegyzetben, amiben végül is a Pécsi Ritával együtt dolgozva vannak képzéseink, ahol most már 8-9 éve, évről évre újabb és újabb pedagógus továbbképzést tartunk, amelyben próbáljuk megfogalmazni, hogy a Jézus pedagógiája és az organikus pedagógia hogyan viszonyul egymáshoz, így van.
Milyen szoros kapcsolatban van egymással.
Így van. Hát és a történetnek a része, még ha kicsit a bevezetőben elmondjuk, hogy hát ezelőtt 10 évvel még Berr Miklós püspök atya fölkért arra, hogy legyek a Váci Egyházmegye katolikus iskolájának a főigazgatója, és valójában akkor még inkább szembesültem azzal a feladattal, hogy mint lelkipásztor hogyan is fogjuk lefordítani az evangéliumot egy iskolában, és nem csak a hittanórákon, hanem magában a nevelésben. És hát akkor jött segítségre valójában a Pécsi Rita, és az a gondolat, amit ő képvisel, hogy a nevelés az élet szolgálata, és hogy Jézus, amikor ő tanít, nevel, akkor nem csak a hitet adja tovább, hanem megtanít bennünket élni, megtanít bennünket embernek lenni, fölfedezni azt, hogy mi Isten képmásai vagyunk. És hát így bontakozott ki ez a gondolat, hogy akkor foglaljuk írásba, és fogalmazok meg pontokban, hogy milyen pedagógus lenne Jézus, ha beengednénk egy óránkra, akkor ő hogyan csinálná? És ebből született meg ez a néhány gondolat, és valójában most már több előadásban megfogalmaztuk ezt, hogy magának az Úristennek van egy pedagógiája, amikor az ő uralma az egész világra kiterjed, és majd talál egy embert, az Ábrahámot, egy családot, egy népet, amit ő kiválaszt, és az üdvösség látható jelévé teszi. És Isten mindig így gondolkodik, és így vezet bennünket, hogy jelekké tesz bennünket. És ez az Ábrahám által kiválasztott kis csapat, ugye a választott nép, majd hordozza ezt az üzenetet, hogy Isten országa köztetek van, bennetek van. Már akkor meghívás. Maga Jézus Krisztus folytatja majd ezt az ígéretet, amit ő kapott, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És majd Jézus azt mondja a 12-nek, ne féljtek, kisded nyáj, úgy tetszett az atyának, hogy nektek adja az országot. És ez a 12 azóta, 2000 év óta mi vagyunk, hogy jelei legyünk az Isten szeretetének. És ez mindig egy nagy kísértés, hogy jelszavakat írjunk ki a falakra, és nem, Jézus nem jelszavakat akar, hanem azt mondja, hogy ti olyanok legyetek, mint egy hegyre épített város. Nem az a fontos, hogy mekkora a város, hanem hogy hegyre épüljön.
Lássék.
Hogy látszik. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezzel kezdődik a Jézus pedagógiája. Arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.
Ezt ha lefordítom pedagógus nyelvre, például egy matematika szakos, vagy egy történelem szakos, nyilvánvalóan, hogy tanítja maga szakmáját, mert hát az egy szakma. De azon kívül a pedagógus személyiségének kell visszatükröznie ezt a krisztusi pedagógiát. Ezt hogyan látod?
Hát azt gondolom, hogy mielőtt matematikát, vagy földrajzot, vagy biológiát tanítanék, először meg kell tanulnom kapcsolatot teremteni azokkal, akiket az Úristen rám bízott. És a legszebb példája magának a Jézusnak a példabeszéde arról, azt mondja, én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, enyéim ismernek engem. Hallgatnak a szavamra. Azt gondolom, amikor egy pedagógus meg akarja tanulni Jézustól, hogy olyan legyen jó pedagógus, akkor meg kell tanulni, hogyan lehetek pásztora a gyerekeknek, akik rám vannak bízva, hogy ismerjem őket. És azt látjuk az evangéliumból, hogy a pásztor elől megy, nem hátulról hajtja őket, és szolgál, gyógyít, és megkeresi az elveszettet.
És vezet.
És vezet. És azt gondolom, amikor egy pedagógus nézi Jézust, te hogyan csinálnád, akkor nagyon fontos szempont, hogy pásztora vagyok-e annak is, aki éppen lemaradt, vagy éppen aki most nem tud odafigyelni, vagy beteg, vagy éppen nem készült az órára. Olyan szép megvalósulása itt, pont a nagymarosi közösségben van egy tanítónő, aki mesélte, hogy földrajzból dolgozatot íratott, és egy gyerek mondta, tanárnő, írja be az egyes, nem készültem. Ő pedig, mint jó pásztor, oda megy mögé, és azt mondja, nem baj, emlékezz vissza arra, amit az órán tanultunk. És ez a gyerek azt mondja, jó háromast írt, de oda ment mögé, biztatta, segítette. Nem pedig lemondott róla. Szerintem valami ez a fajta követés hordozza ezt a titkot, hogy Jézus lelkületével vagyok jelen egy osztályban a gyerekek között, ami nem egy kötődés nélkül. Nem egy anonív emberek vagyunk, hanem tudom, hogy mi a problémája. Ismeri a bárányokat.
És utána megy az elveszettnek.
És tudja, hogy elveszett.
Igen.
És nagyon sokszor, amikor csak, így mondom, leadunk egy tantárgyat, akkor tárgyat tanítunk, és nem gyereket. Azt gondolom, hogy gyerekeket kell tanítani.
Hányszor halljuk ezt a rossz mondatot, hogy leadtam az órát?
Így van.
Borzasztó.
Leadja. Nagyon sok ilyen tapasztalatom volt még pont még a Karoli iskolában Vácon, hogy hát évekig tanulunk, mondja a tanárnő. Én leadtam a könyvet. Hát mondom, de a gyerekek nem tudják a nyelvtant. Nem a könyvet kell leadni, hanem kapcsolatot teremteni. Vagyis pontosan, hogy a pásztor megkeresse az elveszett bárányt ebben a egész iskolai közegben, amiben ma vagyunk. És azt is látjuk az evangéliumokat olvasva, hogy az Jézus beszél arról, hogy ő olyan, mint a magvető. Azt mondja, kimegy a magvető vetni. van mag, amely az útszélre esik. Tövisek van, ami tövisek közé, van, ami a kövek közé, és van, ami jó földre. És azt gondolom, hogy Jézus, amikor nekünk elmondja, akkor elmondja, hogy ő így van közöttünk, hogy veti a magot, és természetesen ad a cél, hogy minél több kikeljen, olyan talaj legyen, olyan környezet legyen, ahol nem útszélre esik az a mag, amit egy pedagógus, egy tanító az iskolában végez, hanem hát kiszedem a követ, amennyire ki tudom szedni. Mindig van, ami nem ér célt. Nagyon sokszor az egész tanításunk ilyen, hát így mondjuk, útszélre hullott mag. És azt gondolom, az organikus pedagógia pont ezt keresi, hogy amikor látom, hogy nem képesek befogadni, figyelem, zavaros gyerekek, nagyon sokan vannak, nagyon sok kő van ebben a talajban, és nagyon sok tövis, ami elszívja az erőt, hogy azt a kapcsolatrendszert megtanítani, ahol ez a mag majd ki kell. És azt is mondja Jézus, hogy a búzaszem elhal és termést hoz. Hogy néha az magunk vagyunk a búzaszem, aki odaadom egészen magam erre a dologra. És lehet, hogy mielőtt a magot vetném előtte, létre kell hoznom ezt a magágyat.
Ezt a jó talajt.
Ezt a jó talajt, ahol elhiszik, és bíznak bennem, hogy jót akarok nekik.
Hát akkor ezek szerint egy jó pedagógus magvető, és hogy ez mennyire igaz, azt tudjuk nagyon sok nagy embernek a visszaemlékezéséből, hogy melyik tanártól ő mit kapott, milyen indítatást, hogyan kapcsolódott rá arra a témából, ami akár Nobel-díjas is lett volna. Tehát a pedagógusok magvetése az nem marad eredmény nélkül. Ki kell a mag, és ebbe hinni kell.
Hát és bizonyosan mindenkinek van ilyen, úgymond a tekintei személye, amiről Pécsi Rita sokat beszél az ő előadásaiban, hogy amik évtizedek után ott vannak bennünk, mint egy normatív személyek, akik a maguk hitelességével és példájával mint egy vonzóvá tették azt a tárgyat. És azt gondolom, hogy Jézus Krisztus pont ebben a szép, hogy nem csak beszél az igazságról, hanem éli. Ő maga beszéd az Istenről. Nagyon sokan azért kérdezik, honnan van a te hatalmad? Honnan van az erőnk akkor, amikor azt mondja a 6. Pál pápa, a mai világnak nem annyira tanítókra van szükségük, hanem tanúkra. És ha hallgat is a tanítókra, azért teszi, mert egyben tanúk is. Vagyis, hogy mindazt, amit mondunk, azt ápoljuk és öntözzük. És azt is megfigyelhetjük a Jézusi példabeszédekben, hogy nem csak jó mag hull a földben, hanem konko is. És kérdezik Jézustól, hogy került ez ide? Akarod-e egy kigyomláljuk? És azt mondja, nem. Mert még a jó magot is kiszeded velem, még azt a búzát is, mert hogy bennünk van, ebben a világban együtt élünk a konkollyal. És azt gondolom, ez is egy nagyon csodálatos jézusi tanítás, hogy nem sterilizálja. Tele vagyunk konkollyal, tele vagyunk sajátos növelést igénylő gyerekekkel, meg mindenféle problémákkal. A Váci Egyházi megyében létrehoztunk egy pszichológusi szakszolgálati hálózatot, és kiderült, hogy a gyerekeknek a egy harmada valamilyen sajátos nevelést igényel. Ez nagyon sok. És megfizettünk több mint 10 pszichológust, akik utazva járnak az iskolákba, hogy gyógyítsák ezeket a lelkeket, hogy megkeressék az elveszetteket, és hogy amennyire lehet valóban a hatékony legyen, és nem pusztán az, hogy most mi az evangéliumot jól tudjuk hirdetni, hogy mindaz, ami emberi, mindaz, ami hát az, hogy az bennünk valóban helyére kerüljön. És aztán Jézus arról is beszél nekünk, hogy olyan szépen mondja, Isten országa olyan, mint a kovász. Itt fogott az asszony, és beletett három véka a lisztbe, és az egész megkelt tőle. És nagyon sokszor ezt a kovászt nem fedezzük föl. Abban a tanításban, ahogyan egy dolgot át akarunk adni, nem megy át, mert néha csak úgy van, hogy markolászok a lisztet, és kicsorog a kezünk közül. Én a hit oktatásban látom ezt, hogyha nincs két, három, négy gyerek, akivel én szövetségben vagyok, akik értik, élik a mondani valómat, akkor nem alakul ki közöttünk közösség, nem születik meg az a fajta titok, hogy az egész, mint egy átkovászosodik. És azt gondolom, hogy Jézus pedagógiájának egy nagyon fontos része, hogy ő létrehoz ilyen kis magközösséget. Először Péter, Jakab, János, a három, a legbensőbb barátai, akiket fölvisz a Táborhegyére, akik majd ott vannak a Getszemáni kertben. Van egy kis belső magja, egy kis belső kovásza, és aztán van a 12, akikből közösséget épít. Aztán lesz a 72 tanítvány, akiket küld kettesével, akik majd átjárják ezt a világot az ő maguk kovászával. Kicsit így van ez, azt gondolom a pedagógusnál is, hogy meg kell találja azt, akire épít, akivel együtt dolgozik, és utána mondhatnánk ez a kovász valóban hatékony lesz, és az Isten ajándéka. Vannak sokan itt a plébánián és nálunk, akik kovászos kenyeret sütnek, és éltetik a kovászt. És nagy dolog, hogy megtanuljuk, hogy a kapcsolatok éltetése, ez a kovász.
Ez csak akkor lehetséges, hogyha maga a pedagógus is hiteles, van nem a szavai mögött, hanem az egész pedagógus jelenség, tehát a megjelenése, az attitűdje, a mosolya, a biztatása, a gesztusai, ahogy belép az órára, ahogy köszön és kimegy az óráról, ahogy megszólít gyereket, ahogy finoman, de helyrein gyereket, ez hihetetlen fontos. És ennek jó nagy része nem tanulható.
De biztos, hát, hogy ez a jézusi lelkület, ez egy az ő kegyelme és meghívás, hogy nem egy munkahely, egy iskola. Amennyiben munkahelyé válik, és volt 45 perc, és utána kicsöngettek, ott abba hagyom, ahol voltam. Hát azt mondja Don Bosco Szent János, amíg a katedra mögött vagy, addig csak éppen egy hivatalnok vagy, amikor kijössz a katedra elé, amikor egy leszel a gyerekek között is, éppen a szünetben együtt játszok a gyerekkel, vagy beszélgetek abban a pillanatban, hát a jézusi pedagógiát folytatom. És amit hát itt mondtál, hitelesség nélkül zengő, érc-pengő cimbalom vagyunk. Nagyon sokszor az, és nem hatékony az oktatásunk. És ha mi Jézus pedagógiáját egy kicsit tovább folytatjuk, látjuk, hogy ő nagyon szereti a mustármagnak a történetét. Szóval olyan az Isten országa, mint a mustármag, amit elvet az ember a földbe. Kisebb minden veteménynél. És ha jó földbe került, nagyobb lesz minden fánál. Én azt gondolom, benne van az egész tanításunknak a kicsit a kódja, hogy a mi üzenetünk, ha élő, ha önazonos, amit mondunk, akkor az egy mustármag. És a titok, hogy belekerüljön, és nem tudjuk, hogy melyik szavunk, melyik mondatunk az, ami majd valakiben 10 év
volt,
így van, aki hatékony lesz, mert hogy nagy fává nő. Csodálatos munkát végez egy pedagógus. Tehát ha azt mondjuk, hogy a szobrászok faragják a követ, és hogy a nagy sziklából kialakítanak egy angyalt, hát akkor a pedagógus 100-szor nagyobb művész, mert hogy farag nagyon sokszor kemény munkával, és nagyon nehezen egy képlékeny anyagot, amiből az angyalt formáljuk bennük. És ha megyünk tovább egy kicsit, azt látjuk, hogy Jézusnak vannak úgymond módszerei. Ma mindenki azt kérdezi, hogy milyen módszereket tanított Jézus? Szeretet. És a szeretet megtalálja azt a nyelvet, ahogyan a másik megérti. Példabeszédekben beszél, nem nagy elméleti előadásokat tart, hanem lefordítja mindennapok nyelvére az ő üzenetét. Több mint 40 példabeszéde van az Úr Jézusnak, amiket azok a fáradt munka után oda menő emberek megértettek, átjárja az életüket, visszaemlékeznek rám. És így meghív bennünket, hogy tudjuk lefordítani egyszerű nyelvre a mi mondani valónkat. Öveges professzor mindenki számára ismerős, legalábbis a régebben születettek számára, hogy hát egy ember, aki nagyon közérthetően mondja el a legtudományosabb dolgokat is.
Példázatokat is mond Jézus, pontosan azért, hogy ezeken a példabeszédeken, példázatokon keresztül mindennapok nyelvére lefordítsa azt, ami számunkra azért, hát mondjuk ki, hogy majdnem, hogy ember feletti.
Hát leginkább, amikor a tékozó fiú történetét halljuk tőle, azt az atyát mutatja be, akitől mi félünk, és Jézus...
Különösen a zsidók idejében retteget volt a játékos, hát ki lehetett mondani a nevét.
Abszolút.
Mi már azért egy szerető atyával ismerkedtünk meg az evangéliumokban, tehát nekünk már könnyebb elfogadni a tékozló fiú történetét, de a zsidóknak akkor biztos, hogy nagyon nehéz volt.
Hát de a minden példabeszéde valójában erről szól, hogy bele kapcsolódhatunk az Isten életébe, mondja én még a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki bennem marad, az bő termést hoz. Ezek az emberek ismerték a szőlőkultúrát. Tudták, hogy csak a szőlővessző úgy magában nem áll meg. Kell valami tő, kell valami erős kötelék, amiben majd termést hozunk. És minden példabeszéde valójában ez a bölcsesség van benne, az isteni bölcsesség, amely mindig egy kicsit túl is mutat azon, ami ezek az ő úgymond parabolái, meg paradoxonai, és nagyon sok paradoxont használ az Úr Jézus, de hát ezek mind egy kicsit kitágítják a mi gondolkodásunkat. És az is szép a Jézus pedagógiájában, hogy ő, akinek annyi mondani valója volt, és olyan sokan keresték és hallgatták, mégis tudott személyesen észreveszi a Zakeust, aki fölmegy a fára. És azt mondja, ma nálad akarok megszállni. És azt hiszem, hogy ez a személyesség nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljuk tőle, vagy éppen a Nikodémus, aki nappal nem meri vállalni, hogy oda menjen, éjszaka fogadja, vagy éppen a szamáriai asszony, aki hát nem egy szent életű valaki. Jézus neki tárja majd fel azt, hogy aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. Aki abból a vízből iszik, amit én adok, az örök életre szökelő vízforrás lesz benne. Ezt a szamáriai asszonynak mondja. Néha azt gondoljuk, hogy tanítunk nagy csoportokat, túl vagyunk az órákon, és valójában nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a 2 percek, 5 perceket, amiket éppen egy diák, vagy egy kollega kér, hogy megtanáljuk, hogy tudjunk vele kapcsolatot teremteni, mert különben elszáll, akár milyen nagy üzenetünk van. És az is szép a Jézus pedagógiájában, hogy azt mondja, még sok mondani valón volna, de most még nem vagytok képesek elhallgatni, vagy elviselni, befogadni. Azt mondja nekünk, hogy annyit taníts, amit képes befogadni. Mérlegelni azt, hogy mire van szüksége most. Az életkori sajátosságokat megérteni, hogy mire képes egy alsós kisdiák, egy 8-os vagy egy középiskolás, és folyton tágul majd ez a befogadó képességünk. És egy beteg versenyvilágban élünk, amikor mindig egy kicsit gyorsabban akarunk haladni, mint amit megengedne az a fajta hát pszichológiai érettségünk, fejlettségünk, és egyetemisták mondják, hogy tele vannak töltelék tárgyakkal, amit azért vesznek fel, hogy meglegyen a kreditjük. És valójában, amikor minden más tanulunk, mint amire szükségünk van, akkor csak a stressz növekszik bennünk. Az a fajta túlhajszoltság, amit ma látunk az oktatásban, hogy egyik óráról hordják a szülők a másik órára a gyereket, hogy majd a kompetenciája nagyon jó legyen, de valójában Jézus nem siet. Az organikus pedagógia pont annak a megértését súlyogja nekünk, hogy van egy természetes növekedése az életnek. Azt is jelenti, hogy nem arról van szó, hogy nem kell mindent megtanulni. Nagyon is meg kell tanulni, de hogy ha csak ezt a stresszt tudjuk növelni azzal, hogy folyton szoronganak, a gyerekek nem értették meg az órán az anyagot, akkor valamit újra kéne gondolni, és újra gombolni a tanításunkban. És azt látjuk, amikor Jézus például a Emmauszi tanítványokkal találkozik, ugye, akik éppen távolodóban vannak.
És igazi, hitükbe megrendülve.
Így van, és azt mondják, azt reméltük, ő menti meg. És mit csinál? Elindul az ellenküzd irányba, mint ahová menni akart volna. Végig beszélget velük is. Azt gondolom, hogy Jézus pedagógiája pont ebben van, hogy elindulunk a másikkal akkor is, amikor nem ért meg bennünket. És mellé szegődünk.
És hagyjuk őket beszélni.
Így van.
Mondják el, hogy, mert ő kérdez rá, hogy mondj, mi történt? Hát te vagy az egyetlen, aki ezt nem tudod.
És azt mondják a végén, hogy lángolt a szívünk. Azt gondolom, hogy ez egy diák, meg egy tanár találkozásából megszületik ez a tudás. Pont a Platón mondja még egyébként ezt, hogy az ismeretek olyanok, mint a gyertyák. A tudás olyan, mint a fákja. Ezer gyertya fénye nem ér föl egy fákjával. És mi mégis ismereteket közlünk az emberekkel. És valójában a tudás azt mondja, nem más, mint a tanító és a tanítvány közötti viszonyból fölfénylő, mint egy megértés. Valami, ami fölfénylik, lángolt a szívünk, erősödik bennünk valami, amikor nem csak ismereteket adunk át, azt a tudást, bölcsességet, hogy ezt valamire tudom használni. Pontosan az organikus pedagógia mondja, hogy az ismereteket hogyan fogod használni, hogyan lesz ebből kreativitás, hogyan tudod ezt a mindennapok nyelvére lefordítani. És itt nem megy az érzelmi intelligencia nélkül, hogy hát nem csak a bal agyfélteke, hanem a jobb agyfélteke, és hát ez egy külön beszélgetés lenne, hogy van egy spirituális intelligenciánk, az a fajta természet fölöttére való nyitottságunk, ami mind az IQ-t, mind a EQ-t, mint egy vezérli, az a spiritualitás, az a fajta alázat, az a fajta bölcsesség, az a belső hang, ami vezet bennünket. És a záró gondolatként hadd mondjam el azt, hogy az Úr Jézus úgy tanít, hogy előtte fölmegy a hegyre, egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Egy az Atyával, onnan van az ereje. És hogy tanít bennünket, hogy hát vigyük elé, az Isten elé a gyerekeinket az imában. És aztán azt is mondja, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Azt gondolom, minden igazi szolgálat ebben gyökerezik, hogy megtanuljuk, hogy a másikért vagyok, ajándék vagyok. És azt is látjuk a Jézus életében, hogy fölajánlja a szenvedését. És van, amikor nem tudunk mást adni, csak éppen a kudarcokat átölelni, és oda viszem a Jézushoz, és ő megváltotta a világot, és ezt a helyzetet is nem egyfajta módon beszél, hanem több csatornásan. Zárásként hadd mondjak egy pár alapelvet, ami az evangélium nevelő számára fogalmazott meg egy kedves püspökatya, Klaus Hemerle. Fontosabb az, hogy hogyan élek, mint az, hogy mit csinálok. Fontosabb az, amit bennem Krisztus formál, mint amit én csinálok. Fontosabb az, hogy a nevelők körében az egységet megéljem, mint az, hogy egyedül küszködjem feladataimmal. Fontosabb az imádság szolgálata a túllihegett nyüzsgésnél. Fontosabb néhány ponton és teljesen sugárzó erővel jelen lenni, mint mindenütt ott lenni, de csak elsietve és félig meddig. Fontosabb együttesen eljárni, mint akár még oly tökéletesen is elszigeteltségben akciózni. Fontosabb a nyitottság az egész közösség felé, mint a még oly fontos partikuláris érdek. A nevelés az élet szolgálata. Hát kívánom, hogy tudjuk lefordítani a mindennapokra Jézus pedagógiáját abban a helyzetben, akár egy családban, akár az iskolában, akár egy munkahelyen, mert nem csak az iskolában, de mindenütt érvényesek ezek a szavak.
És hitelesnek kell lennünk mindenhol. Dr. Csáki Tibor atya volt a vendégünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten!
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
Farkas István piarista, lúpusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a Felvidéki Mária Rádióból hangzik el, április 7-én kedden, 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor, 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafűzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
Szabó Tamás vagyok, köszöntelek szeretettel. Arra kérlek, vegyél részt a választásokon. Churchill azt mondta, mint egy válaszul a mi általános elégedetlenségünkre, hogy a demokrácia az nem egy jó rendszer. de jobbat még nem találtak ki. Vegyél részt szeretteiddel együtt a választásokat.
Istenek és emberek. A Mária Rádió áprilisi kerekasztal beszélgetése a Momkultban. A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. Az áprilisi rendezvényünkön többek között arra keressük a választ, hogy mi alakítja ki az Istenről alkotott képünket. Hogyan ismerhető fel az egészséges és a torz felfogás? Mi az oka a korunk tömeges hitehagyásának? Megélhető-e ma az életszentség és a misztika? A beszélgetés résztvevői Cser Zita, pszichológus, Gájer László, teológus és Losonci Dávid, birkózó világbajnok. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerület Csörsz utca 18 szám alatt. A rendezvény időpontja április 22-e 18 óra. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.